Szóval én egy hagyományos irodalom történészi történeti előadást fogok tartani, ezt megírtam előre, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy a rendelkezésemre álló időn belül fogok maradni. És azt a ti megítélésetekre bízom, hogy ez a téma, amiről beszélek, ez mennyivel kapcsolódik a konferencia kiírt témájához, azért remélem egy kicsit igen. Tehát a szavak piaca, a nyelv és a szavak metaforái a kora újkortól a magyar irodalmi megújulásig. Ez nyilván egy nagy átfogó cím, ebből az egész korszakból, folyamatból két példát szeretnék kiragadni. Reinis József 1781-ben két művet is megjelentetett gyorsan egymás után. Az első a magyar helikonra vezérlő kalauz, azaz a magyar verszerzésnek példái és regulái, a másik pedig a magyar helikonra vezérlő kalauzhoz tartozó megszerzés címet viseli. Már az előbbiben is súlyos kritikákkal illeti a magyar szerző Kalmár György 11 évvel korábban nyomtatásban megjelent hexameteres költeményét, a valóságos magyar ABC-t, hogy aztán a másodikban több szempontból is lesújtó kritikát írjon arról. Köszönöm. Kalmárral szembeni érvrendszerének egyik alapja, hogy szerinte az a magyar olvasókat éppen az olvasástól riasztja el az új, általa javasolt szavakkal, így fogalmaz Reinis, ezek is csak bolondnak erszényébe való fapénzek, mármint ezek az új szavak. Szép hatásos metafora ez. Egyrészt benne foglaltatik, hogy a szavakat valamiképpen pénzként képzelhetjük el, másrészt az is, hogy azok értékének fedezete a jelentés maga. A fapénz mögött nyilván nem áll semmiféle fedezet, tehát az ekként leírt szavak nem jelentenek semmit, haszontalanok a nyelv működése szempontjából. Emellett az ilyen szavak feltalálóit és használóit is minősíti a bolondnak erszénye kifejezéssel, ahol is a bolond szó maga is a valóság és az arra való reflexiók szempontjából az értelmetlenséget, sőt értelem nélküliséget ábrázolja. Annak bizonyítására, hogy megéri foglalkozni az említett Kalmár György nyelvvel, magyar nyelvvel kapcsolatos gondolataival, szerénységben most nem utalnék a témával kapcsolatos saját tanulmányaimra, inkább az autoritás elve szerint egy mindenki által elismert szerzőt, Umberto Eco-t idézném, aki a magyarul is megjelent a Tökéletes nyelv keresése című könyvében, így fogalmaz, idézem szó szerint a magyar fordítást, 1772-ben jelenik meg Georg Kalmár filozófiai nyelvtervezete, mely olasz nyelvterületen az egyik legjelentősebb e tárgyú vitát váltja ki. Majd ezután ismerteti annak legfontosabb téziseit. Eco egy picit téved, ugyanis az 1772-ben Berlinben megjelent Kalmár latin tervezetének 1773-ban Rómában jelent meg az olasz változata, amely az említett vitát kiváltotta. Hozzátenném, hogy 1774-ben Kalmár műve németül is megjelent Bécsben. Ez utóbbi két kiadás elé, tehát az olasz és a német elé, csatolta a számunkra leginkább érdekes nyelvelméleti bevezetőjét. A magyar Kalmár hazai relatív ismeretlenségét jelzi, hogy a fordítók nem vették észre, hogy az a bizonyos Georg Kalmár valójában a magyar Kalmár György. Kalmár rendkívül érdekes és kalandos életével, hihetetlen személyes kapcsolathálójával most nem foglalkozom, arról már másokkal együtt többször írtam. Reinis idézett kritikájában az 1770-ben megjelent magyar nyelvű csaknem 6000 soros hexameteres költeményét, illetve a Prodromus című kötetben azt megelőző latin nyelvű magyar grammatikáját bírálja szerzőnknek. Eco kapcsán hallhattuk, hogy filozófiai nyelvtervezete 72-ben, 73-ban, 74-ben jelent meg latinul, olaszul és németül, megszerezve számára a valódi európai ismertséget. Pár éve került elő egyetlen példányban, az 1781-ben Budán az egyetemi nyomdában megjelent magyarul írt nyelvelméleti műve, amelynek teljes címe a következő, Magyar Merkurius, mely a tudományokban és tisztességesebb mesterségekben előforduló görög és deák szókat és szólásokat rész szerint megmagyarázza, rész szerint egész erőben magyarul kifejezheti, és ahol szükséges, ez még mindig a cím, könnyű példákkal megvilágosítja, és úgy az egész magyar nemzetnek közönséges hasznára világ elejébe terjeszti, még mindig a cím, egyszer s mind a nyelvünkben bölcselkedni kívánó magyarjainknak utat tör, és egyenget az okoskodásra. Ennek egy csonka kéziratos példánya korábban is ismert volt, de az abban kifejtett gondolatokat még nem elemezte senki. Szóval előadásom első felében ez a három mű áll a középpontban. Tudományosnak szánt, tehát verifikálható igazságokat közlő nyelvhasználat során metaforákkal élni nem a legszerencsésebb dolog, gondolhatnánk. Kalmár a Magyar Merkuriusban azonban így fogalmaz. Idézem. Ebben az említett verses könyvemben, itt visszautal az 1770-ben megjelent valóságos magyar ABC-re, és ennek utána világ elejébe terjedhető munkáiban találhatsz 5 vagy 6 ezernél több szókat, amelyek éppen újaknak látszanak lenni te előtted, kiváltképpen pedig az ő eredeti jelentéseikre, és azoknak szármaikra nézve, de tudd meg én vérem, hogy ami hasonlíthatatlan, szépségű és európai nyelven szóló embertől kigondolhatatlan gazdagsági nyelvünknek, nagy áru, ez itt drága értékes jelentésben, kincses tárházából, ugye tézaurusszából, és elásott becses szekrényéből tölt, s telik az ki mind egyik. Kalmár játszik a nyelvvel, hiszen már ebben az egy idézetben is van egy elvonáson alapuló szójavaslata, a szárma, szármaik, de nem ez a legfontosabb benne, hanem a nyelv egyenlő kincs metafora megjelenése. Hiszen a szókincs kifejezés a korban még valóban csak metaforaként volt értelmezhető. Olyannyira, hogy miután az 1770-es művében a verseinek a valóságos magyar ABC címet adta, fontosnak tartotta azt latinul is megnevezni, mint Thesaurus Hungaricus. A magyar ABC tehát annyit tesz, mint magyar nyelvű kincses tárház, visszanyúlva a Kalmár által használt magyar kifejezéshez. De vajon miért van ez a becses szekrény, vagy kincses tárház, mint ahogy az idézet mutatta, elásva? Ez egy régi történet a vernakuláris nyelvekkel kapcsolatban, talán tényleg Dante de Vulgari elokvenciájáig vezethető vissza. Megjegyzem, a magyar szókincs, a mai magyar szókincs kifejezésünk szinte biztosan a német Wortschatz tükörfordítása, de azzal Kalmár még nem él. Valami kincsként nyilván akkor határozható meg, ha egyrészt valamilyen szempontból értékes dologról van szó, másrészt annak birtokosa egyáltalán tisztában van annak birtoklásával. Egy elásott becses szekrényről, vagy kincses tárházról vagy tudunk, vagy nem. Ha nem, az a kincs, bár jogilag, hagyomány szerint tartozhat hozzánk, de valójában nem birtokoljuk, hiszen annak hasznát nem tudjuk élvezni. Ilyen az, ha például a nyelvet egy hegy gyomrában rejlő kincshez, aranyhoz hasonlítjuk, mint tette Besenyei György, amire Hászfehér Katalin hívta fel a figyelmet egy tanulmányában. Ahhoz, hogy az a kincs, amilyen legyen, bányát kell nyitni, bányászt kell küldeni a felkutatására. Ehhez képest más írt Kalmár, az a kincs el lett ásva. És az elrejtés emléke még élő kell legyen. Legalábbis kellenek, akik emlékeznek, emlékeztetnek rá. Az 1781-es értekezésében ezért utalhat vissza újra az 1770-ben megjelent költeményére, és idézheti éppen a következő sorokat, itt egy pár hexametert olvasok fel. Micsoda szégyen ez, ó hazafi, csupa-csupa gyalázat, néked is, én nékem is, a hazának s csupa gyalázat, elhagyod így magadat, nincsen, hogy gondod a nyelvre, micsoda kincset adott Isten, nem tudhatod éppen, elhagyod ím magadat, nincsen soha gondod a nyelvre, nincs sohol a földön oly kincs, mint a te kincsed, elhagyod ím magadat, nincsen soha gondod-e kincsre. Azért írhat szégyenről, mert nem a hegy gyomrában, rejtekben lévő kincsről van szó, hanem olyanról, amit valamikor az őseink elástak, vagy oda került, ami természetesen úgy értelmezendő, hogy az évszázadok során megfeledkeztünk arról a gazdagságról, ami elvileg a rendelkezésünkre állhatna. Ezt erősítik azok az argumentumai is, amik alá rendeli a témák szempontjából fontos sorait az 1770-es versnek. Ez a majdnem 6000 sor hexameter, ez gyakorlatilag tagolatlanul követi egymást, 300 oldalon keresztül. A fejlészbe írt különböző argumentumokat az alapján lehet valamennyire felosztani. Tehát ezek az argumentumok a magyar nyelv elásott kincshez hasonlítatik a kép. Az a kincs felássatik és haszonra elosztatik. A felásott kincsel való kereskedés. A kincs előásása, illetve annak szétosztása minden birtokosának, megjegyzem, így a nyelv már nála is a nemzet jele lesz, tehát minden birtokosának hasznára érthető. De vajon mit jelenthet ebben a kontextusban az azzal való kereskedés? Ez a kérdés már átvezett a nyelv alapelemeinek tartott szavak és azok metaforáinak problémáihoz, végső soron a bolondnak elszínjébe való fa pénzekhez. Kalmár az 1781-es Magyar Merkuriusban hevesen érvel azokkal szemben, akik azt állítják, hogy a szegényes szókincsünk miatt nyelvünk nem alkalmas a tudományok és a művészetek művelésére. Ellenérveinek lényegét a következőképpen foglalja össze, idézem. Elhiszem, hogy magyarul nem mondhatod ki még most oly röviden és fontosan, amit gondolsz, mint deákul, avagy más nyelven. Amit deákul, avagy más nyelven tanultál. De kimondhatod több szóval, hárommal, avagy négyel. Ha négyel nem, kimondhatod tízzel. Ha tízzel sem, kimondhatod ötvennel, avagy százzal. És itt jön egy fontos és megfontolandó megállapítás, a folytatom. És ha ennyi szóval sem értetheted meg a dolgot másokkal, bizonyos jele, hogy magad sem érted, mit tanultál és mit mondasz. Ha pedig száz szóval vagy ötvennel megmagyarázhatod, arra is léphetsz, hogy tízzel is kimondhass. Ha tízzel kimondhatod, annyira is törekedhetsz, hogy négyel, avagy hárommal, osztán kevesebbel is kifejezd. Eddig az idézet. Példákkal bizonyítja, hogy ez a folyamat a görög és latin nyelven is lejátszódott. Továbbá nagyon fontos megállapítása az idézet közepe, ahonnan úgymond visszafordul a kevesebb szó irányába, miszerint ha annyi szóval nem értetheted meg a dolgot másokkal, bizonyos jele az annak, hogy magad sem érted, mit tanultál és mit mondasz. Most nem szeretnék ismeretelméleti kitérőt tenni, de ezek szerint feltételezi, hogy elménkben létezik valamiképpen a valóság reprezentációja, s ezt, tehát nem közvetlenül a valóságot jelölik a nyelv alapelemei, a szavak. A legjobb esetben ugyanaz a dolog, vagy ahogy máshogy hívja, ez egy Palmás szóalkotás, a kimondó, tehát a kimondó van az elménkben, és a kimondót jelöljük szavakkal. Tehát a kimondó nagy erőben akár egy szóval, de más esetben, ha szükséges, akár többel is kifejezhető. A lényeg, hogy az eredmény ugyanaz legyen, a sok szó vagy a kevés szó az elszámolás során egyenlő értékű legyen. Ha egy nyelv eljut erre a szintre, akkor lehet arra számítani, hogy más nyelvek örömmel veszik át, és teszik magukévá a szavait. Nem véletlenül idézi 1781-ben a következő sorokat újra a 11 évvel korábbi költeményéből, hexameterek jönnek. Nosza, kereskedjünk azután, ha éltet az Isten, mindenféle jeles, tetszőbb és drága dologgal, és mindenféle becses és ritkább áruval a földön. Nosza, kereskedjünk, nosz, szerettessük mi magunkat, és akinek szüksége vagyon s lesz, kölcsön is adjunk, ingyen is osszuk, akárki csak elfeltátja a száját, hogy a világ láthassa, vehessék észbe a bölcsek, mindenhol ott széllyel megtudhassák az okossak, micsoda kincset adott Isten a mi szép eleinknek, s miképp, s mely részben maradott mireánk el azoktól, s mi módon váltjuk, s csarapíthatjuk mi is aztat. A fentiek egyébként fordításelméleti megfontolásokat is hordoznak magukban, így nem véletlen, hogy a filozófiai nyelvtervezetének nyelvelméleti bevezetőjében Leibniztól szó szerint a következő idézetet hozza forrás megjelöléssel. Itt most csak magyarul olvasom, a saját fordításomban ez az Unvorgreifliche Gedanken című Leibniz mű. Egyáltalán nem gondolom, hogy lenne, ez Leibniz, egyáltalán nem gondolom, hogy lenne a világon olyan nyelv, ami egy másik nyelv szavait ugyanúgy egy szóval, és ugyanolyan erőben tudná visszaadni. Idézet véget. De, és ez a fontos, ez nem jelenti azt, hogy több szóval ne lenne erre bármelyik nyelv képes. Kalmár 1773-ban és 74-ben Leibniz Unvorgreifliche Gedanken című művére hivatkozik, de ezt a gondolatot már az 50-es évek elején Londonban angolul publikált munkáiban is érvként hozza fel egy vitában. Voltak angol nyelvű vitairatai az 1750-es évek elején, amik nyelvelmélettel foglalkoztak. Megjegyzendő azonban, hogy mind Leibniz, mind Kalmár az inkább kevesebb szó mellett teszi le a voksát, mert hogy a szószaporítás unalomhoz és érdektelenséghez vezethet. Ennek retorika elméleti vonzataival most nem foglalkozom. Az, hogy az egyik dolog értékesebb lehet, mint egy másik dolog, könnyen belátható akkor, amikor a két dolog lényegében Például anyagában nem, csupán mennyiségében különbözik egymástól. Tegyük fel, van két aranyrögünk, az egyik nehezebb, nagyobb, mint a másik, tehát egyszerű empirikus vizsgálat alapján láthatjuk, megállapíthatjuk, hogy melyik az értékesebb. Visszakanyarodva az előzőekhez, ahhoz, hogy eldönthető legyen akár a fordítás során, hogy az egyik szó nagyobb erőben fejezi ki a kifejezendőt, mint egy másik, vagy ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy több szó fejezi a dolgot a megfelelő nyomatékkal, ahhoz tisztában kell lenni magával a dologgal, az ember által elérhető legteljesebb formában, lényegében ennek kifejtéséről szól Leibniz ismeretelméletének nagy része. Erre Kalmár is utalt. Valami ott kell, hogy legyen a szavak mögött, úgymond fedezetként, és visszatérve a kereskedés metaforához, ez szükséges a végső elszámoláshoz is. A szavak működését a következőképpen írja le szintén a filozófiai nyelvének bevezetőjében, itt is most csak a magyar fordítását olvasom a német szövegnek, tehát ezt Kalmár írja. Amint a dolgok képe a festő művészetén keresztül kifejezi magukat a dolgokat, ugyanúgy a fogalmak leképezései a dolgoknak, amennyiben azokat bizonyos szavakkal, mint jelekkel fejezzük ki. Ebből egyrészt egyértelműen következik, hogy a gondolkodásunk is szavakhoz kötött, másrészt az, hogy kell lennie valamiféle kapcsolatnak a gondolatok és azok jelei a szavak között. A szavak tehát az ideák helyett állnak a kommunikáció és a gondolkodás során. Véleményem szerint ennek az elméletnek a gyökere Leibniz már idézett művéből ered, ahol újra felbukkan a pénz és az elszámolás, illetve a kereskedés metaforája. Leibniz szövege, amelynek teljes címe Unvergleichliche Gedanken betreffen die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache, magyarul ilyen értelmező fordításban jelentéktelen gondolatok a német nyelv csinosítását és tökéletesítését illetően, 1697 és 1709 között keletkezett, és már 1712-ben publikálni akarta más nyelvtudományi munkáival együtt. Végül csak 1717-ben halála után jelent meg nyomtatásban, egy ma már nem ismert kézirat alapján. Az értekezés nem csak azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy Leibniz ritka, teljes egészében németül kidolgozott művének egyike, hanem azzal is, hogy az anyanyelv kiművelésének szándékát egyértelműen episztemológiai szükségszerűségként magyarázza. A nyelv megismerésben betöltött primátusát már a szöveg elején, az elméleti bevezető részekben hangsúlyozza, kiemelve, hogy a szavak nem csupán a gondolatainknak, hanem ezáltal maguknak a reprezentált dolgoknak is jelei, mivel a szavakra, a nyelvre nem csak az ismeretközlés miatt van szükség, hanem azok a gondolkodás során is nélkülözhetetlenek. A játékhoz, vagy a kereskedelemhez hasonlóan jár el az elme, ahol is az elszámolásig, ahogy Leibniz mondja, mint például a kereskedő városokban, a valóságos pénz helyett váltót vagy bélyeget használnak. Egészen pontosan úgy fogalmaz Leibniz, hogy az elme a Bildnisse der Dinge, tehát a dolgok képmásai helyett él jelekkel, értsd a szavakkal. Sokat mondó, hogy a szavakat máshol a számjegyekhez vagy a számláló pénzhez hasonlítja, és ez egy nagyon fontos megállapítás, hiszen más művében az adekvát és a szimbolikus jelképes ismeret megszerzését éppen a számok példájával demonstrálta. Ezzel kapcsolatban teszi híres megállapítását, visszatérve a váltópénz metaforához, a szavak minőségével kapcsolatban, magyarul idézem saját fordítás. Mindebből látható, hogy mennyire fontos, hogy a szavak az elme képeiként és egyúttal váltópénzeként jól formáltak, megkülönböztethetők, érthetők és kényelmesen használhatók legyenek. A szó, mint váltópénz, a nyelv kitüntetett alapját adja. Ezért fontos azok alapos vizsgálata, majd szótárakba rendezése. A magyar Kalmár György jól ismerte Leibniz nyelvelméleti műveit. Az Unvergleichliche Gedanken többször hivatkozza pontos forrás megjelöléssel. Talán nem véletlen, hogy a magyar nyelvvel kapcsolatos foglalatosságait az abban kifejtett nyelvi program megvalósulásaként is értelmezhetjük. A papírpénzként, váltóként fölfogott szavak helyükre, a Kalmár által élete végéig szerkesztett szótárakba kerülve szerzik meg a fedezetüket. Az elásott kincs így válik szókincsé, míg Reinisch József értelmezése szerint bolondnak pénztárcájába való, tehát fedezet nélküli fapénzé. Köszönöm szépen a figyelmet!